Kedves testvéreim, ma olyan jellegű ige hirdetést tartok, amit ritkán szoktam tenni, hogy megismétlek valamit, amit körülbelül egy évvel ezelőtt prédikáltam. Teszem ezt pedig nem azért, mert nem tudtam volna elkészülni egy másik témával, hanem teszem azért, mert úgy gondolom, hogy ahogy Péter apostol mondta, hogy ismétlés által szükségünk van arra, hogy serkentgessük a mi hitünket, vagy a mi Isten iránti buzgalmunkat. Ennél az ige hirdetésnél két igét szeretnék felolvasni alapígeként. Mózes első könyve 4. fejezete 7. versét, és úgy gondolom, hogy elég is, hogyha ezt az egyet olvassuk, a másikat pedig majd idézzük együttesen, Jelenések könyve 3. fejezete 20. verséből. Mózes első könyve 4. fejezete 7. versében ezt olvasom az ígében. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. A másik ige pedig, amit mindannyian kívülről ismerünk, akik Bibliát forgatunk, Jelenések könyve 3. fejezete a 20. versében így hangzik, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, hogy vele vacsoráljak, és ő én velem. Hadd szabad legyen még egyszer az első igét idéznem. Vigyázz! A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Ellenség van az utadban, aki el akar ejteni, aki tönkre akar tenni, aki el akarja rabolni a te lelked békéjét. Vigyázz! A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodj rajta. Hadd említsem meg, hogy ez a két ige mind a kettő önmagában is nagyon sokat mond, és mind a két ige nagyon-nagyon méltó lenne rá, hogy időnként nagyon komolyan átgondolva a maga mélységei felé igyekezzünk, hogy belőle áldást nyerjünk, de a két ige együtt pedig egy egész különleges összecsengésben egész különleges dolgokat mond a mi számunkra. Tudnék, arról beszél nekünk, hogy mindannyiunk életében vannak bizonyos alkalmak, amikor vagy az Isten befolyása alá kerülünk, vagy a gonosz befolyása alá kerülünk. Mind a két ige beszél arról, hogy a lelki világunknak van ajtaja. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mind a két ige arról beszél tehát, hogy megközelíthetőek vagyunk. Hogy a lelki világunknak bejárata van, amely felett őrködnünk kell. Ahova azt kell bebocsájtanunk, aki méltó rá, és azt kell kizárnunk, minden módot megkeresni rá, hogy tökéletesen kizárhassuk, aki viszont tönkretenni, megcsalni, békénket elrabolni, és majd végül az örök élettől megfosztani akar. Figyeljük csak meg az igében az ellentétes kifejezéseket. Azt mondja az ige, talán most fordított sorrendben hadd idézem, az ajtó előtt állok és zörgetek. Próbáljuk magunk elé képzelni ezt az igei kijelentést. Nagyon jól tudjuk, hogy kiről beszél a Szentírás. Ki szólal itt meg? Ki szólal itt meg? Az Úr Jézus Krisztus az ember megváltója. És ő mégis azt mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, megyek be ahhoz, hogy vele vacsoráljak és ő én velem. A másik hatalommal kapcsolatban azt mondja a Szentírás, a bűn az ajtó előtt leselkedik. Testvérem, még egyszer hadd mondjam, hogy a két igének a hangulatában is mi minden van. Állok és zörgetek. Milyen az az ember, aki áll és zörget? Tisztességes, becsületes szándékú. Nem akar meglepni, amikor kellemetlen. Csak hogy zárójelbe hadd jegyezem meg, nálunk általában otthon nyitva van az ajtó egész nap. Nagyon sokszor van, hogy valaki érkezik és csönget. Vagy kopogtat. Nyugodtan bejöhetne. Az emberek teljesen biztos abban, hogy valami jó szándékú, tisztességes ember van, tapintatos ember, aki nem akar egy kényelmetlen helyzetbe belépni, kopogtat. Jézus azt mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és kész rá, hogy megnyissa az ajtót, én ahhoz bemegyek. Annak az életét birtokba veszem. Én bemegyek ahhoz, hogy vele vacsoráljak, és ő én velem. A másik hatalomról pedig azt mondja a Szentírás, az ajtó előtt leselkedik. Mondjátok, testvéreim, ebben a szóban, hogy leselkedik, mit foglal bele az ige? Hogy valami alattomos, valami tisztességtelen, valami meghódítani akaró, valami a figyelmetlenségünket, az óvatlanságunkat, az alkalmatlanságunkat kihasználni akaró hatalomról van szó. Kiről beszél a Szentírás? A bűn az ajtó előtt leselkedik. Ugye itt megszemélyesíti a bűnt. Sátánra utal a Szentírás. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Azután az ige mind a két helyen a helyes reagálásra utal. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót. Hadd kérdezzem meg, testvéreim, ha valaki nagyon kedves vendégünk érkezik, boldogok vagyunk, hogy megérkezett, és boldogan nyitjuk meg az ajtót, és bocsátjuk be a vendéget magunkhoz? Nem akarok erről szólni. Rengeteg dolgot mondhatna el az ember. Hogy örülünk, mikor meglátjuk egymást? Ugye nem haragusztok, kedves Ervinkém, meg jöttünk le az Isten tiszteletre, megláttam. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Ritkán találkozunk. A testvéreink most kinnélnek Nyugat-Németországban. Hát olyan boldog voltam meglátni azokat, akikkel régen találkoztunk, akiket szeretünk. Milyen boldogító dolog. Azt mondja az ige, hogy ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ember, én szeretettel közeledem hozzád, de tőled azt várom, hogy te a leghelyesebben reagálj erre, hogy te megnyisd az ajtót, hogy azután én betérhessek hozzád, és veled vacsorálhassak. A másik hatalommal kapcsolatban pedig azt mondja a Szentírás, a mi helyes magatartásunkról, hogy vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodj. Te uralkodj rajta, te hárítsd el, te akadályozd meg, hogy birtokba tudjon venni, de te uralkodjál rajta. Kedves testvéreim, amiért én erről az igéről szólni szeretnék, az, ez napi problémánk. Napi problémánk, csak éppen nem tudatosítjuk. Mennyiszer van úgy, hogy indulunk az élet feladataiba, aztán a legkülönbözőbb problémák érnek bennünket, érnek támadások, nem tudjuk, hogy mit tegyünk, ott vagyunk zavarban, vagy érnek belső lelki nyugtalanságok, nem tudjuk elhárítani őket, megyünk bele, hogy mondani szoktuk, kiborulunk, cvíderek vagyunk, meg ki tudom, hogy milyen jelzőket használunk, de jönnek azok a körülmények, amelyek felzaklatják a mi idegállapotunkat. És egyszer csak azon veszük észre magunkat, hogy ott vagyunk a gonosz áldozataiként, kifosztva, megrabolva, tönkretéve, oda a lelki békességünk, amit hosszú küzdelmek, imádságok, könyörgések, böjtölések után megszereztünk, egy pillanat alatt veszítettünk el, és már is ott vagyunk a gonosz áldozataiként, ott vetrengünk szinte a szennyben, amelyből belevinni akart bennünket. Aztán arra is szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy ennek a két igének a kijelentése mennyire elgondolkoztató abban az összefüggésben is, hogy a vigyázatlanságunk esetén törvényszerűen melyik kerül előnybe. Az egyik tisztelettel, szerényen kopogtat. Vár. Ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Tehát azt mondja Jézus, hogy ha valaki meghallja az én szómat. Nem akarok most arról szólni, hogy hányszor mondtál Jézus, hogy ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Csak még egy kicsit, még inkább zárójelbe hadd mondjam, miről tanultunk ma a szombatiskolában? Jézus elítéltetéséről. Kik ítélték el? Az a zsidó főtanács döntötte el, ugye, hogy végez Jézussal, amelyiknek az egyik reprezentánsa így ment Jézushoz, hogy mi tudjuk, hogy te Istentől jöttél tanítóul. De mert nem akarták hallani, amit ő mondott, mert viszketett a fülük, mert számukra kényelmetlen volt a jézusi életút és életstílus. Nem hallották az ő szavát. Még egyszer hadd térjek vissza. Jézus azt mondja, ha valaki meghallja az én szómat, és amikor már meghallotta, meggondolta, hogy ez elfogadható-e, utána megnyitja az ajtót, ahhoz megyek be és vacsorálok vele. Az egyik oldalon tehát ez van, szerénység, tapintat, várakozás, szabad akarati döntésnek a megvárása, a másik oldalon pedig leselkedik, rád van vágyódása, birtokba akar venni. Hadd kérdezem meg, ha ezt a két igét csak így egymás mellé helyezzük, akkor a valószínűség számítás szerint melyik lesz Úr egy-egy ember életén? Agyonhajszolt, leterhelt emberek, akik felébredünk, jaj, elkéstem már, rohanni kell, időm nincs imádságra, Uram, mindent látsz, mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek, és segíts, és áldj, és légy velem, de már az agyunk zakatol az ezernyi tennivalótól. azt hiszem nagyon magától értetődő. Még egyszer hadd mondjam, valószínűség számítás alapján egész könnyű kiszámítani, hogy melyiknek a befolyása alá kerül az az ember is, aki az ajkával vallja ugyan, hogy az Úr gyermeke, de akinek nincs ideje, hogy meghallja a szót, megnyissa az ajtót, hogy bebocsássa a vendéget, hogy foglalkozzék vele, hogy a vendéggel érzékeltesse, hogy igen, kedves, várt, sóvárgott vendég vagy. Nagyon könnyű kiszámítani, hogy mi is lesz az eredménye. Azután szeretnék egy néhány szót még arról is szólni, hogy a gonosznak mennyi álcázott eszköze van. Ugye leselkedik, mondja az ige. És nem csak annyit tesz, az életből tudjuk, ezt most már nem ennek az alapigének az alapján mondom, hogy leselkedik, hanem ezernyi és ezernyi eszköze van. Agyonhajszoltság. Engedjétek meg, hogy egy pillanatait megálljak és megkérdezem, bűnnek tartjuk azt, hogyha valaki túlhajszolja magát a munkában? Bűnnek tartjuk? Nem. Azt hiszem, nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem. Az egy más dolog, hogy a Bibliának mi a véleménye, de általában az ők szegény. Milyen agyonhajszolt az élete? De egy agyonhajszoltság, egy fáradt, egy kimerült, egy elgyötört ember, akinek már minden idegszála feszül, mennyivel könnyebben bírható rá, hogy a gonosz kezében eszköz vagy áldozat legyen, mennyivel könnyebben esik el. Még egyszer hadd utaljak rá, testvérem, és azért szeretnék ezekre egy kicsit most markánsabban szólni, hogy nem kell gonosznak lenni. Mi sokszor, mikor valakivel valami probléma történik, akkor azt mondjuk, hogy gonosz. De hogy gonosz. Csak vigyáznunk kell, mert a legkisebb figyelmetlenség következtében sajnos azzá válhatunk. Túlfeszített munka, lehangoltság. Feljegyeztem magamnak egy pár ilyen dolgot. Ingerlékenység, becsvágy, sértett önérzet, hiúság, féltékenység. Ezeket nagy bűnöknek tartjuk. Szóval itt Isten tisztelten így, mikor kimondjuk, hogy becsvágy, meg sértett önérzet, akkor érezzük, hogy persze, hogy bűnök, csúnya bűnök az életben. Mondjuk alikám ezzel 10 évvel mondott nekem valamit, amivel az óembermet jó alaposan megsértette, és akkor mit szoktunk ilyenkor tenni, hogy magunkban így ilyeneket mondunk, hogy jössz te még az én utcámba. Ugye? Ismerjük ezeket a mondásokat. És mi persze, mi keresztények ezt dehogy mondjuk. Mi ugye megimádkozunk, hogy Uram, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk, csak most erről az egyről feledkezz meg, mert azért ezt egy kicsit megjegyeztem jól magamnak. Ugye valami, ne haragudjatok, hogy ezt csak azért gondolom, hogy egy kicsit ilyen hát egyszerűbb és vulgárisabb módon szólok erről, hogy lássuk, hogy nem arról van szó, hogy egy ember eltökéli, föl kell reggel, hogy én pedig ma gonosz leszek. Hanem mi történik? Figyelmetlenség. Valamilyen régen ápolt valami a lelkemben, vagy valamilyen vágy, mondjuk egy Júdás, például miért lett Júdás, hogy undorra lejtjük ki a nevét? Mert szerette a pénzt. Nagy bűnnek tartjuk. Én is ismerek itt a most jelenlévők között is olyanokat, akikről látom, hogy 2 fillért is félreteszi. Gondos. Egy petrezselyem zöldjére is vigyáz. És erre azt mondjuk, hogy takarékos. És vágy, minél több legyen. Én jussak előbbre. Én legyek a különb. Az én lakásom legyen a különb. Az én autóm legyen a különb. Az én ezem meg azom legyen. Bűnnek tartjuk ezt a mindennapi életben? Emberek, minden emberben benne van. Természetesnek tartjuk. Még bibliai kérdésekből is versengünk. Bibliai rejtvényeket teszünk fel. Zárójelben hadd jegyezzem meg, a leggonoszabb dolgok egyikének tartom. Ki az első? Ki a nagyobb? Ki kap majd a csillagos, ragyogos koronát, ugye? Szóval ez a hiúságnak, a becsvágynak az ápolása. De annyira nem tartjuk bűnös dolognak, hogy nyugodtan a gyülekezeteinkben is folytatjuk, és ahol nem folytatjuk, mint például itt, nem egyszer szóvá teszik, hogy de miért nem? Miért nem? Hát miért ne lehetne? Ott, testvéreim, még egyszer szeretném hangsúlyozni, a gonosz nem úgy jön, hogy itt vagyok, sátán vagyok, és téged a kárhozatba akarlak vinni. Soha nem jön így egyetlen emberhez sem. Soha. Hanem jön a maga álcázott eszközeivel. Agyonhajszol, kifáraszt. És amikor ott vagy, összetörten, nehéz helyzetben, amikor nem tudod, hogy mit is tegyél a fáradtságtól, vagy kimerültségtől, vagy mit tudom én, a vágyaidnak a túlfeszített voltától, akkor egyszer csak belelök a bűnbe. És akkor utána jön, és a megkísértett személyt, akit a bűnbe sodort, kárhoztatja, feltárja gyengeségét, dőrességét, a Krisztustól elütő jellem tulajdonságét, és akkor azt mondja, na, és te tartod még magad kereszténynek? És a többiek is esetleg azt mondják, nos, hát ez a kereszténység, érdemes kereszténységnek lenni? Nincs is kereszténység, mert mindenki, a legkülönbek is botladoznak. Ó, hát az csak utopisztikus álom, hogy győzni fogunk. Szó sincs róla, mi a kárhozat részesei vagyunk. Az ige azt mondja, az első kísértés esetén vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. És most egy kérdést szeretnék feltenni. Lehet uralkodni? Nem ad az, Isten tisztelt kerete nem ad lehetőséget arra, hogy ezt megbeszéljük egymás között. De én még egyszer felteszem a kérdést, lehet uralkodni? Lehet uralkodni akkor, mikor egy indulat már bennem megfogamzott? Lehet? Valakire ápoltam a lelkemben valamit, vagy valamilyen problémám volt az életben, vagy érzéki vágy, zaklat, és ott van a kínálkozó alkalom. Lehet uralkodni? Lehet? Lehet? Azt mondjam, ilyenkor rendszerint értelem, akarat, minden mondja fel a szolgálatot. Az ember sodródik egy bizonyos irányba már. Mikor már megfogamzott a bűn megfogamzván, mondja az ige, teljességre jut, és amikor teljességre jutott, akkor halált nemz. És mégis, hát akkor most akkor az Isten mond valótlant, nem lehet uralkodni? Én csak arra szerettem volna rámutatni, ha csírájában nem folytjuk el. Ha amikor érzem, hogy a kísértő jön, rögtön nem fordulok oda az Istenhez, hogy Uram, légy irgalmas hozzám, Uram, tarts meg engem. Ha rögtön, amikor a kísértő közeledik hozzám, nem ismerem fel. Jézus így mondta, figyeljetek, vigyázzatok, imádkozzatok. Ha nem figyelek, nem vigyázom, nem imádkozom, akkor utána már kár. Kár az erőfeszítésért. Ismeritek azt az állapotot, mikor valakinek mondjuk, na de hát testvérem, hát hallgass, hát keresztik. Igen, én hallgassak, mindig nekem kell hallgatnom. Mindannyian ismerjük ezt. Most az egyszer megmondom, ami a szívemen van, most már ki. És hát nem akarom ugye lejátszani ezeket az eseteket, amelyeket nagyon-nagyon jól ismerünk mindannyian. Hol indultak el, hogy nem hallottuk meg az Úrnak ezt a szavát, hogy vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodj, még csírájában folytsd el. Ne ápolgasd, ne dédelgesd, ne foglalkozz vele. Emlékszem egy esetre, egyik gyermekemmel beszélgettem valakiről, akinek a magatartásában akkor valami bántott, és megemlítettem, és mondja a leányom, hogy apa, vigyázz, és ezt valahogy hárítsd el, mert majd nem fogod tudni megtenni, hogy megáld, és oda fogod mondani az illetőnek. Ezt csak azért említem meg, hogy ezt ennyire tudjuk egymásról, hogy vigyázni kell, mert ha ápolgatunk magunkban egy gondolatot, majd nem tudjuk megállni, mikor találkozunk, hogy rázudítjuk az illetőre a lelkünkben lévő feszültségeket. Vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Testvérem, még egyszer hadd hangsúlyozzam. Az ige tehát arra késztet bennünket, hogy amikor egy vágy jön, amikor a kísértő támad, amikor felöklik bennünk egy bűnös kívánság, akkor rögtön menjünk oda az Istenhez, könyörögjünk hozzá, Uram, olyan irányba akar a gonosz sodorni, amely az akaratoddal ellentétes, légy irgalmas hozzám, segíts uralkodni a bűn felett, hogy ne legyen úrrá lelki világomon, és nehogy oda sodorjon, ahova én nem akarok menni. Bibliából hány ilyen eset lehetne végig sorolni? Hányat és hányat? Tessék, csak egyet-kettőt hadd említsek meg. Mondjátok, testvérem, mikor Ézsau hazatért a vadászatból, valaki is nagy problémának tartja, hogy odament az öccséhez, hogy adj nékem abból az ételből, amit készítettél. Valaki nagy problémák? Érzi az ember az étel illatát, nem tudom ki, hogy van vele. Én is úgy vagyok, érzem a finom illatot, éhes vagyok. Minden gondolat ott van az embernek, ugye? Hogy megindulnak az emésztő mirigyek, vagy nem tudom én mi, és azt az ember nem tud ellenállni. És amikor azt mondja neki Jákob, jó, rendben van, barátom, adok. ide az első szülöttséget, mondjuk az ő részéről is. De most ne ezt a részét vizsgáljuk. Azután lezajlik az, sok minden, ő eladta az első szülöttséget. És mikor az apja hívja, hogy fiam, gyere is, és ezt is ezt tedd, menj is vadász, akkor nem mondja, hogy apukám, nem megyek vadászni. Szó sincs róla. Hívjuk Jákobot, az öcsémet. Övé, eladtam neki. Nem, akkor elmegy vadászni, hozza az ételt, az egész zűrös történetet ugye jól ismerjük, és akkor elkezd az apjának szinte kifakadva kiáltozni, hogy áldj meg engem is, apám, hát nem tartogattál még áldást. Ez már elháríthatatlan, mert ott megindult, mikor az étvágynak alárendelte az első szülöttséget. Vagy egy Dávidnál, az a Biblia legborzalmasabb története, fel kell délbe, kimegy sétálgatni, és lát egy nőt a másik ház tetején. És ezt csak a vágyak elkezdenek benne feltámadni. Persze túl pihente magát. Amikor dolgoznia kellett volna, akkor pihent. Itt kezdődött már a bűn, nem? Itt kezdődött már a bűn. 6 napon át munkálkodj és végezd minden dolgodat. Majd akkor nem is látta volna, meg nem is ágaskodtak volna benne azok az indulatok és vágyak, amelyek emígy ágaskodni kezdtek. És a történetet megint jól tudjuk. Én csak egyre szerettem volna itt rámutatni, testvérem, hogy milyen kicsi kis váltókkal állítja át a gonosz a lelki világunkban azokat a vágyakat, kívánságokat, amelyeknek a végkövetkezményeiként olyan borzalmak zúdulnak ránk, amelyeket elhárítani többé már nem áll módunkban. Csak amikor a következményei jönnek, akkor megbánni tudjuk, hogy azoktól megszabadulva végül győző gyermekei legyünk az Istennek. És most megint felvetem a kérdést. Azt mondja az Isten igéje, hogy a vigyáz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Mit bocsájtunk be a mi lelki világunkba? Na, csodálkozhatunk rajta, hogy a gonosz kísértésbe visz, és hogy áldozataivá esünk, hogy áldozataiul esünk. Nincs mit csodálkoznunk rajta, mert akkor ennek a természetes következménye. De viszont, ha meghalljuk az ő szavát, és megnyitjuk a szívünket, milyen csodálatos a vele való közösség. Ott nincs semmi kényszer, semmi erőszak, ott nincs semmi alattomos meghódítási szándék, sőt, már máskor is mondtam, én gyerekkorom óta olvasom a Bibliát, és gyerekkoromban is sehogy nem értettem az Úr logikáját. Persze magam emberi gyerek logikámmal gondolkoztam. És olyan sokszor gondoltam, hogy ez a Jézus ez valahogy nem értett a tömegtoborzáshoz. Hát azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Hát szép kis életprogram, ugye? Szép kis vezér, aki így áll elő. De Jézus mit látott világosan? Igen, az az ember tud győzni majd, aki önmagát megtagadja, ezt az ágaskodó, ezt a sértődő, ezt az érzéki, ezt az anyagias, ezt a fölényeskedő, ezt az önző, bűnös, bűnbevivő ént megtagadja. Az az ember, aki utánam akar jönni, ezt tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert ha meg akarja tartani az életét magának, ha önző módon vigyáz a maga kis életére, ha valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. De ha valaki elveszti, érettem. Ha valaki elfogad engem, ha valaki lemond a saját akaratáról, hogy engem fogadjon be, azt olyan magas szintre emelem, hogy az megtalálja maga életét, az megtalálja a győzelmet, az megtalálja az uralmat önmaga felett, a bűnös vágyai kívánságai felett, az győzedelemre jut, és az Istennel együtt járva az örök dicsőség részese lesz. És talán itt még egy gyakorlati megjegyzést hadd tegyek, testvéreim. Amikor az Isten közelségébe jutunk, mert hiszem, hogy azért ezt mindannyian ismerjük, ha nem is rendszeresen, de azért ismerjük ezeket a csodálatos alkalmakat, amikor az Úrral olyan áldott közösségünk van, akkor rendszerint úgy az értelmünk is megvilágosodik, ilyenkor az a helyes, ha megjegyezzük, vagy ha lejegyezzük magunknak az ekkor nyert isteni inspirációkat. Ha ez napról napra történnék így az életünkben, és nem veszitek rossz néven, hogy ezért csak feltételes móddal beszélek róla, mert ma még nem beszélhetünk erről, hogyha napról napra történik, de ha napról napra történik, akkor erre nem lenne szükség. Akkor úgy éreznénk az Isten vezetését, ha utaljak csak az Úr Jézus életére, Úr Jézus életének egy-egy szakaszára, azt mondja, hogy asszony nem jött még el az én órám, mikor az édesanyja jelent, hogy nincs már, hogy elfogyott a bora násznépnél. Asszony nem jött még el az én órám, és nem sokára mégiscsak parancsot ad a szolgáknak, és, és a vizet borrá változtatja. Miért? Közben meggondolta magát? Vagy dac volt a lelkében, vagy nekem az anyám ne dirigáljon, majd én, amikor én jónak látom? Azt hiszem egyértelmű, hogy ennek nyoma sincs Jézusnál. Csak akkor még nem volt ott az ő órája. Azután benne a lelke mélyén érezte az Isten késztetését, és akkor elindult és tett. És hány és hány és hány ilyen esetet lehet Jézus életéből felsorolni. Amikor úgy látszik, azt mondja a testvéreinek, hogy én még nem megyek fel erre az ünnepre, ti csak menjetek fel, a ti időtök mindig itt van, az én időm még nincs itt. Ti menjetek fel az ünnepre. Aztán az ünnep közepén nyilván indítást érez az Istentől, és veszi az útját Jeruzsálem felé, mert benne a lelke mélyén hallotta az Isten hívását, vagy ahogy másütt az ige fogalmaz, megértette a számára elkészített jó cselekedeteket, amelyeket az Isten előre elkészített, hogy mi azokban járjunk. Vagy ahol megint másik helyen mondja az ige, hogy könyvedbe ezek mind be voltak írva, megérti, hogy igen, az Isten tervének most ez a szakasza érkezett el. Testvérem, hadd mondjam azt, boldog az az ember, az a hívő ember, aki az Istennel úgy jár együtt, hogy az Isten intéseit, inspirációit figyelembe veszi, az Istennel együtt jár. Ez a győzelemnek, a boldogságnak, a felemelkedésnek az útja. Ezután nincs megbánás, ezután nincs lelkiismeret furdalás, ezután nincs belső vívódás, ezután nincs mások lelkében sem sebejtés, amelyet én okozom a másik embernek, hanem egy ilyen Istennel eltöltött élet után csak a boldogság, a felemelkedés és az áldások özöne árad az ember életére. És éppen ezért azt hiszem nem kell érvelnem amellett, hívő keresztény embereknek, hogy ez az utóbbi az, ami az Isten gyermekeinek az útja. Azonban felvetnék egy ilyen kérdést, hogy vajon mik a következményei az egyiknek, és mik a következményei a másiknak. Csak nagyon röviden annyit hadd mondjak. Én már az előbb említettem Júdást, illetve Ézsaut, említettem Dávidot, és lehetne még sok-sok bibliai példát említeni. Mi a következménye? Megrabol a békénktől, elveszi az örömünket, pedig az Úr öröme a mi erősségünk, mondja az Isten igéje. Addig vagyunk erősek, amíg örömünk is van az Úrban, és hálásak vagyunk, erről délután szeretnék majd szólni, ha Jóisten éltet. Elveszi az örömünket, beleront a lelkünkbe, belevisz olyasmibe, amit utána bánunk, de már jóvá tenni rendszerint nem lehet. Nyomorúságoknak a tömkelegét zúdítja ránk, önbecslésünket veszítjük el, mások megbecsülését elveszítjük. Lassan az emberek csak intenek velünk kapcsolatban, ugye? Mint hogy egymással is sokszor sajnos tesszük. Szóval ez a következménye. Mi a következménye, amikor Istennel járunk? A bűneink bocsánatát nyerjük el. Hadd kérdezem meg, nagy dolog ez? Nagy dolog? Hogy is mondja Dávid? Boldog az, akinek hamissága megbocsájtatott, bűne elfedeztetett. Vagy hogy ne ilyen általános igét nézünk, hadd kérdezzem meg, milyen lehetett Péternek, mikor Jézus rákérdez háromszor ott a Genezáreti tó partján, és mind a háromszor azt mondja, rendben van Péter, ha te szeretsz még most is, akkor felejtsük el a múltat, és menj és legeltesd az én bárányaimat. Mondjátok, mit érezhetett Péter? Milyen lehetett, amikor Nátán azt mondta Dávidnak, hogy te vagy az az ember, és amikor Dávid azt mondta, igen, de legyen az Isten irgalmas, igen, vétkeztem, és akkor hangzott a válasz, igen, de az Úr is elvette a te bűnödet, nem kell meghalnod. Csodálatos dolog, mikor egy ember az Istennel találkozik, amikor a bűnbocsánat békességét nyeri el, amikor örömöd, békét nyer, ugye az előbb említettem, az Úr öröme, ami erősségünk, erőt nyer arra, hogy a bűn ellen diadalmasan küzdjön. Milyen az, mikor érezzük magunkról is, megyünk bele egy nehéz élethelyzetbe, amiről tudjuk, hogy bennünket ez kiszokott borítani, de érezzük, hogy most győzve jövünk, hogy győzünk, mert az Isten ereje van a lelkünkben. Ismeritek ezt a lelki állapotot is. Mondjátok, milyen csodálatos így járni az Istennel, hogy én tudom, hogy a gonosz kísérteni fog, tudom, hogy ezer oldalról támad, de érzem, hogy az Úr itt van a lelkemben, és vele kőfalon is átugrom, vele táboron is átfutok, mert ő erőt és kegyelmet ad a győzelemre. Sőt, ugye az ige arról beszél, hogy adja a lélek ajándékait, a legkülönbözőbb lelki ajándékokat, hogy ne csupán nekem segítsen, hanem az életem gyümölcsöt teremjen, mások számára is áldott, boldogító, felemelő, üdítő, áldott élet legyen. És testvérim, hadd mondjam, így érdemes, és csak is így érdemes élni. Amikor az életem már nem csak egyéni szempontból győzedelmes, hanem amikor az életem mások számára áldást jelent, felüdítést, békességet, amikor le tudom csendesíteni az Isten segítségével a felzaklatott kedélyeket, amikor bűnbánathoz tudok embereket segíteni az ő segítségével, amikor tudom közvetíteni az isteni áldásokat, így érdemes, de így érdemes élni. Egy dologról szeretnék még itt szólni. Van egy közbeesett, vetett helyzet, amikor megcsaltak vagyunk. Itt szeretném az igét kikeresni, hogy ne a saját szavaimmal szóljak erről. Jakab apostol levelében a harmadik fejezetet. Tehát Jakab apostol levelében a harmadik fejezetet lapozzuk fel. Amennyire csak tudjátok, tegyétek meg, kérlek, hogy lapozzátok fel, jó? Azt mondja az ige, Jakab levele harmadik fejezete 14-től terjedő verseiben. Ha pedig keserű írítség és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol írítség és civódás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Mit mondta hát a Szentírás? Ha keserű irítség. Mondjuk én megint maradjunk, Palikám nem fog megharagudni a példánál, az lelkem volt, hogy ennek a Palinak ezt kell mondanom, ezt meg kell mondanom, ezt így kell tennem. Ha ilyen keserű irítség, vagy lehet egy elvi dolognál is ez, hogy én ebben nekem igazam van, és ez így és így van, de a lelkemet feldúlja. Azt mondja az ige, ha pedig keserű irítség, civódás van az én szívemben, hogy ne hazudjak az Isten ellen, ez a bölcsesség nem fölülről való, hanem testi, földi, ördögi. Döbbenetes, igaz? De azt mondja a Szentírás, vigyázz, ne hazudj, ne nyugtasd meg magad, vagy ne engedd, hogy magadnak érvelj, hogy de igazam van, de ez így a helyes. Én nekem igazam van, ezt meg kell mondani, ezt nem lehet elhallgatni. Azt mondja az ige, ha keserű irítség, ha civódás, ha harag, ha ilyen érzület van a szívemben, akkor vonuljak el. Ne haragudjatok, hadd mondjam ezen az elvonuláson, mit értek. Hallottam még gyerekkoromban, hogy az epilepsziás betegek érzik, hogy roham következik rájuk. És akkor valahol a lakásukban, vagy valahol, ahol vannak, ha utcán vannak, akkor bemennek egy kapuaiba, vagy valahol, hogy másnak ne okozzanak kárt, magukban lehető legkevesebb kárt tegyék, akkor vonuljak el az emberek közül. Ne haragudjatok, hogy kimondom, akkor én vegyem tudomás, hogy ön és közveszélyes vagyok. Magamnak is ártok vele, és a másiknak is ártok ezzel a magatartásommal. Akkor vonuljak félre. Aztán így folytatja az ige tovább. A felülről való bölcsesség pedig először tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes. Irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedés, nem képmutató. Milyen a felülről való bölcsesség? Először tiszta, aztán békeszerető, méltányos. Méltányos. A méltányos az több, mint igazságos. Méltányos. Figyelembe veszi a másik összes szempontját. És testvéreim, amit szeretnék itt lassan befejezés felé közeledve elmondani, az az, hogyha bármelyikünk belekerült a gonosz kísértésnek a hálójába, akkor a többiek vegyék körül szeretettel, segítsék kiemelkedni ebből. Szóval ne ezt tegyük, hogy azt mondjuk, hogy ez az ember ilyen és ilyen. Az az ember, az az én hittestvérem, vagy az az ember az én felebarátom, az az ember is az Isten képére és hasonlatosságára teremtett, az Isten őt is szereti, Krisztus érte is meghalt a Golgotán, nekem nem lehet közömbös az ő sorsa. Akkor a gyermekeim kicsik voltak, és láttam, hogy egymás között feszültség van, a szívem majd megszakadt. Nem tudom hányszor elmondtam, biztos tudták már kívülről, és ha maguk közt esetleg parodizálhatták is, hogy mondtam, hogy gyerekek, hát majd az élet ver eleget, meg majd jön az életbe elég nehéz. És megpróbáltam az értelmükre hatni, hát testvérek vagytok, hát bocsássatok, meg szeressétek, meg hordozzátok egymást. És én meg vagyok győződve, hogy az Úr úgy szeretne a lelkünkre beszélni, de gyermekeim, hát az enyém vagytok, hát én téged is szeretlek, a másikat is, azt is, akivel most esetleg konfliktusom támad, hát segíts a másiknak, segíts kiemelkedni ebből, és kölcsönösen hordozzuk el, és bocsássunk meg egymásnak. Vigyázz, mert a bűn leselkedik az ajtó előtt, és rád is, meg a másikra is vágyódása van, de uralkodj, és segíts a másiknak, hogy uralkodni tudjon.
és közeledj hozzám, és én közeledni fogok hozzád, és bocsáss be a te szívedbe, hogy lakozást vegyek, mert valakik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. Engedd meg, hogy én éljek a lelkedben. Zárd el a lelkedet a világ ezernyi befolyás elől. Ne engedd, hogy örökké idegen, ördögi gondolatok bombázzák az agyadat, a sajtó, a rádió, a tévé, meg én nem tudom én mind keresztül, meg buta beszédeken keresztül, hanem engedd meg, hogy én a lelkedbe be tudjak térni. Csendesedj el! Csendesedj el annyira, hogy halld a kopogásomat, mert én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, hogy vele vacsoráljak, és ő én velem. És befejezésül még egyetlen gondolatra szeretnék utalni, testvéreim. Jézus nélkül nincs győzelem. Azt hiszem, ezt kimondhatjuk. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondta ő így elvileg is, de az életből, a gyakorlatból tudjuk. Fogadkozhatunk. Tehetünk, amit akarunk, mondhatunk, amit akarunk, jön a kísértés, mert nem tudunk ellenállni. Majd ezt Júdásról is tanultunk, és amikor készültem, tanultam a szombatiskát, hogy gondolkoztam rajta, hogy az, amikor Júdásnak Jézus azt mondta, ez a Biblia egyik legdrámaibb kijelentés, hogy mondd barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal árulod el az embernek fiát? Hát nem tudom, hogy hathatott ez ennek az embernek a lelkére, akármennyire megkeményítette is magát. Azért hogy hathatott rá? Mondd barátom, miért jöttél? Tudta Júdás, hogy az Úr is tudja, hogy miért jött. Megmondta neki előre, hogy aki velem a tálba nyúl, akinek a bemártott falatot adom. Hogy hathatott rá? De már nem tudott ellenállni, mert bement abba, hogy a leckénkbe volt a gonosz. Megszállt őt, mert nem uralkodott rajta, mert nem zárt el a lelki világát, mert nem kérte az Isten segítségét, hogy Ellen White írja, nem borult oda az üdvözítő lábhoz, hogy Uram, igazad van, ismerem magam, erőtlen vagyok, könyörülj rajtam, és szabadíts meg engem. Nem tette ezt. Ment tovább, nyugodtan. Elment, és megalkudott a főpapokkal. Már nem tudott többé ellenállni. Ment, sodródott ezen az úton. De ha az Úr velünk van, hogy mondja az ige, ha az Isten velünk, akkor milyen hatalom lehet ellenünk? És csak egyetlen igét szeretnék befejezésként idézni. Egy számomra nagyon-nagyon kedves igét. Megy két ember Jeruzsálemből Emmaus felé, rendkívül letörtem. Szomorúan, lehangoltan beszélgetnek. Az ő reménységük dugába dőlt, romba dőlt. Az egész zsidó vallásban nem tudott ez a messiásnak vélt valaki beilleszkedni. A zsidók kivetették maguk közül, megfeszítették. És ez a két ember beszélget egymással. Egyszer csak oda jön egy számukra idegennek látszó valaki, és kérdezi, hogy miért vagytok ilyen szomorú ábrázatúak? Ezek meg szinte felháborodva kérdezik, hogy csak te vagy jövevény Jeruzsálemben? Hát csak te nem tudod, hogy itt mi minden történt? És akkor elmondják, hogy mi történt. És akkor ez az idegen így kezdi a beszédét. Ó, balgatagok és stresszívűek, mindazoknak az elhívésére, amit a proféták szólottak. Nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdi Mózestől kezdve magyarázni nekik a szent írásokban mindazokat, amik ő felőle megirattak. Aztán ugye elérkeznek az Emmausi otthonhoz, és ezért idéztem ezt az igét, mert akkor ez a két ember, aki útközben, mint később megvallják, gerjedezett a szívük. Amikor ez az idegen, fel nem ismert megváltó, a feltámadott üdvözítő magyarázta nékik az írásokat, szinte gerjedezett a szívük. És mikor odaérnek a ház elé, ahova ők menni szándékoztak, és az idegen úgy tesz, mintha tovább menne, akkor így mondja Lukács evangélium 24. fejezetében az ige, de kényszeríték őt mondván, Urunk, térj be hozzánk és maradj velünk, mert immár esteledik, és a nap lehanyatlóban van. Milyen igék ezek? Urunk, kényszeríték őt, hogy Urunk, térj be hozzánk és maradj velünk, nélküled bizonytalan, nélküled, ők nem tudták, hogy a Mester, de amiket mondott, az úgy megvigasztalt, az úgy felemelte, az úgy átsegítette őket az eddigi lelki kataklizmájukon, az olyan hatalmas segítséget adott, hogy kényszerítették, hogy Urunk, térj be hozzánk, maradj velünk, hanyatlik a nap, és esteledik, sötétedik minden. És ezt most átvitt értelemben szeretném mondani, testvéreim, az az íge, amit második igének olvastunk, vagy idéztünk az igéből, az ugye üdvtörténetileg az advent küszöbén hangzik el, szóval arra az időre üzenet az Isten népének, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, hogy vele vacsoráljak. Tehát este van, késő van, vele vacsorálok, és ő én velem. És mi, akik ebben az időben élünk, az üdvözítő eljövetelét közvetlenül megelőző időkben élünk. Mennyire kéne nekünk is mondani az Emmauszi tanítványokkal együtt, hogy Urunk, itt vagyunk kiszolgáltatva az ezernyi veszélynek. A gonosz az ajtó előtt leselkedik, és ránk van vágyódás, és annyiszor birtokba vett már. De Urunk, Te tudod, hogy szeretünk, hogy mi szabadulni akarunk a gonosz befolyásától, mi győzni akarunk. Urunk, térj be hozzánk, és maradj velünk. Mert esteledik, mert nem tudjuk, hogy meddig tart a kegyelem, nem tudjuk, hogy meddig lehet még felkészülni a Te fogadásodra, nem tudjuk, hogy a bűnöket mennyi idő alatt tudjuk az életünkből a Te segítségeddel eltávolítani. Szabadíts meg a közönytől, a felületességtől, szabadíts meg a lágymeleg állapottól, amiben Laodicea leledzik. Szabadíts meg attól, hogy minket nem érdekel, hogy félvárról vesszük a Te dolgaidat. Urunk, térj be hozzánk, és maradj velünk. És tedd meg azt, hogy Te légy az életünk ura, hogy mi veled a földi életünkben győzedelmesek lehessünk, hogy az életünk tele lehessen a veled szerzett áldott győzelmek tapasztalataival, és majd egykor veled lehessünk a Te dicsőségedben is, amit annyi szeretettel és olyan kimondhatatlan áldozat árán készítettél el a mi számunkra. Legyen az Isten irgalmas hozzánk, hogy az ő két kérését meg tudjuk hallgatni. Vigyázz! Mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de Te idejében uralkodj rajta. Uralkodj rajta. Kérd a segítséget. És a másik kérést, én az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, én bemegyek ahhoz, hogy vele vacsoráljak, és ő én velem. Ó, bárcsak ezen a dicsőséges mennyegzői vacsorán, azon a vacsorán, amelyre Jézus azt mondta, hogy nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor majd újon iszom azt veletek, veletek az én mennyei atyámnak országában. Bárcsak ezen a nagy mennyegzői vacsorán mi is ott lehetnénk az ő kegyelme gazdagsága szerint.